Magasztalunk téged, jó atyánk, azért, hogy ismét házadba jöhettünk. Köszönjük, hogy itt voltál és vártál ránk. Köszönjük a délelőtt áldását. Kérjük, árazd ránk délután is áldásodat. Szólj hozzám és szólj hozzánk. Megértsük igédet és ha szerint tudjunk élni. Amen.
Gyülekezet, a Jóisten igét Lukács evangélium a 19. részéből olvassuk ma délután. A 28. verstől a rész végéig fogjuk felolvasni a 48. versig. Miután ezeket elmondta, tovább ment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött 2 tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még soha nem ült, azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikót eloldották, azt kérdezték a gazdái: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig azt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte a ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus azt mondta neki: Mester, utasítsd rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: mondom nektek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta: vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemeid elől. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik, megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden nap tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői pedig igyekeztek őt elveszteni, de nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött és őt hallgatta. Amen.
Gondoltam, úgy arra gondoltam, hogy hányszor is vettem már, meg vettünk részt virágvasárnapi ünnepén. Hát ugye nem olyan nehéz kiszámolni, mindenki tudja, hogy körülbelül hány éves, és tudja, hogy minden évben egyszer van virágvasárnap. De nagyon sokszor, és többször hallottuk azt a kifejezést, akár imádságban, akár próza szavalat révén, hogy úgy, Úr Jézus, ahogy bevonultál Jeruzsálembe, vonulj be az én szívembe is. És ez a kérés nem is egy olyan rossz kérés, hogyha jól meggondoljuk. Arra gondoltam, hogy mi történne akkor, hogyha Jézus valójában eljönne, és beköltözne a mi szívünkbe. Készítenénk, vagy otthonunkba. Készítenénk neki egy szobát, egy vendégszobát, jól kitakarítjuk, kiszellőztetjük, talán még új függönyöket is, vagy függönyt teszünk fel díszítésnek, azért, hogy jól érezze magát mi nálunk. De mikor eljön hozzánk, és a vendégszobában van, rövid időn belül kiderül az, hogy ő nem akar mindig a szobájában maradni. Azt mondja, hogy, és ezt igében is láttuk, hogy nem azért jöttem, hogy a vendéged legyek, hanem azért, hogy itt fogok lakni. És szeretném látni a házad többi szobáját is. És aztán lépésről lépésre, napról napra Jézus bejárja a mi házunkat, az én házamat. És mindent átformál. Belép az ebédlőbe, a konyhába, a nappaliba, a dolgozószobámba, a kisgyereknek a szobájába, felmegy a padlásra, és a padláson halmozott felesleges és hasztalan kacatokat kidobálja. Lassan átalakítja a mi életünket, és átalakítja a munkához és a családhoz való viszonyulásunkat. Ő Úr és Király. És nem csak a vendégszobámban Úr és Király, hanem Úr és Király szeretne lenni az egész lakásomban. A kérdés most csak az, hogy beengedem őt a szobámba. A házamban, az otthonom mindegyik részében. Akarom-e őt látni mindenütt? Vagy bizonyos helyeket megtartok magamnak. És oda nem adok neki hozzáférést, belépést. Jaj, a hálószobába oda ne jöjjön be, az intim dolog, az privát dolog, az én magánügyem, oda ne jöjjön senki. Jaj, ott, ahol a mosatlanokat tartjuk, oda se nagyon jöjjön, mert ott meglátja a koszos edényeket. Aztán a mosó szobába se, mert ugye a sok szennyes az mind ott van. Úgy érzem, és úgy éreztem, és úgy láttam, hogy a bizonyságtételem és a bizonyságtételünk ingadozásának talán ez az egyik oka, hogy nem engedjük, hogy Jézus teljesen átaljárja az életünket. Ma délután ez legyen az egyik dolog, amit megjegyzünk, és engedjük azt, hogy az Úr Jézus legyen Úr az egész szívünkben, az egész életünkben. Délelőtt hallottuk már, és most áttérek a második gondolatomra, hogy az isteni alázat, valahogy úgy fejezte ki magát Szűs testvér, hogy az nem tutyumutyuság. Ilyen az öröm is, mert ugye, ha olvasták a testvérek a címét, megfékezhetetlen öröm. Az öröm is valahogy így képzelem el, hogy nem egy állandó vidámság, nem egy állandó nevetés, nem az, hogy mindig jól érzem magam, így ilyen állapot. És úgy keresgéltem, és gondolkoztam rajta, hogy hogyan is lehetne meghatározni akkor mégis az örömöt keresztény és hívői szívvel, szemszöggel. És valaki három definíciót adott meg, amivel nagyon egyet tudtam érteni, és el is szeretném mondani a testvéreknek, de úgy, hogy közben ki is vetítjük, mert úgy gondolom, hogy sokkal jobban megértjük, hogyha látjuk is. Tehát az első, az öröm az a határozott bizonyosság, hogy Isten kézben tartja életem minden egyes részletét. Az öröm az a csendes bizalom, hogy végül minden jó lesz. Nem lesz ott szenvedés, nem lesz ott könyv. És a harmadik, az öröm, az az eltökélt szándék, hogy minden helyzetben dicsérni fogom Istent. Majd kérem, hogy hagyják itt ezt a kivetítést, a testvérek még nézegessék, csupán még egy gondolatot szeretnék, mert az alapigénk azt mondja a 37. versében, hogy a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent. Örömmel csak akkor teszünk valamit, ha igazán teljesen tesszük azt. Sohasem fogja örömmel dicsérni vagy szolgálni az Urat az, aki csak úgy mellékesen, néha napján, alkalmilag, egyszer-egyszer megpróbálja tenni ezt. Az nem szolgálat, hogy néha-néha imádkozom, néha-néha imaházba megyek, néha-néha ott éneklek, néha-néha még talán a prédikációt is meghallgatom, vagy csak úgy belelapozgatok a Bibliába. Az így, ilyen formában egy nagyon unalmas dolog. valamit félig tenni, fél szívvel tenni, az nem öröm. Talán éppen ez a legfőbb oka, amiért a legtöbb ember nem talál örömet abban, hogy Isten dicsérje, és az ő szolgálatában éljen. Akkor szolgálunk csak örömmel, ha teljes szeretettel és minden erőnkkel tesszük ezt. Ha Isten tiszteletünk csak néhány ünnepi órára korlátozódik, hatalmas, és határozottan unalmas ügy lesz ez. Ha azonban minden órában, minden cselekedetünkkel őt akarjuk szolgálni, életünk egyre érdekesebbé, változatosabbá, örvendetesebbé válik. Csodálkozva fogjuk majd tapasztalni, hogy mennyi új és új dolog van, amit felfedezünk, és ok, amit felfedezünk, azért, hogy dicsérjük a mi Urunkat. Akkor fog belőlünk feltörni, és belőlünk kitörni ez a megfékezhetetlen öröm. Hát kívánom a testvéreknek, hogy így legyen az életünkben. Most az énekkor szolgálatát kérjük, és aztán Nagykassa Júlia és Nagy Témelya szolgálata fog következni.
Gyertek, mondjunk hálát, énekeljünk, eljött a király, vígon örvendjünk. Áldott, aki ő az Úr nevében, ő az, aki jöhetben, olajágakkal jöttünk, vigadozzunk, olajágakkal jöttünk, vigadozzunk.
Tároljatok, 24. Zsoltár. Ti kapok, emeljétek fel fejeteket, tároljatok, örökévaló ajtók, Salamonnak ékes oszlopai, Jeruzsálem faragott kapui, nem tudjátok-e, ki az, aki ő? Az alázatos Szamáron ülő. Nem tudjátok-e, hogy köztetek járt, itt prédikált, a boltívek alatt, itt tanított, alába itt haladt. Népéhez jött ő, de népe szívvel nem fogadta be, zárva maradt. És nem fogadja az ősi templom, nem tárulnak a százados ajtók, nem ismeri fel igazi urát, ki korbáccsal tisztítja a templomát. És mint lázadónak legméltóbb helye, városon kívül a gyalázott hegye. Év ezredek múltán lehultak a falak, a kapuknak már csak romjai beszélnek, s az örökön élőt hirdetik a szelek, zengik, hogy boldogok, akik őrá várnak, jövetele előtt híven kaput tárnak. Ti kapuk, emeljétek fel fejeteket, lehajtott fejek, emelkedjetek. Bús szívek, ó, tárjatok ma ajtót, tekintsetek fel, hisz ő közeleg. Már nem szegényen jő, számotokra a legnagyobb gazdagot hozza. Fogadjátok őt királyi módon, Úrhoz méltóan, királyi trónon, hűség esküvel, hős megvalással, halálig tartó odaadással. Hozsanátok diadal zengjen, mert uralkodik földön és mennyen, és egy napon minden szem meglátja, hogy ő a dicsőség örök királya. Amen.
Hozsánnak Jézusom! Hozsánnáz a szent hódolattal, utad a virágszirmot hintek, s szív ajtómat tágra kitárva, feléd lengoló vágyal intek. Jöjj Jézusom, vonulj szívembe, és ronulj benne diadala, hadd teljen meg csordultig lényem, imával, hittel, háladala. Hozsánnáz a szent hódolattal, adom magam végleg te néked, hogy érted áldozom fel magam, lelkem mélyen ez a vágy éled. Oda hintem hat ösvényedre, illatozó légvirág, színom, s égő epedő szívvel várlak, vonulj szívembe, hű Jézusom. Amen.
Köszönjük szépen, a zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, azt követőleg Nagy Anita és Kovács Anett fog szolgálni.
Vasárnapi dicséret. Dicséretet mondok ma én is neked, légy üdvözölve, királyok királya, másokkal együtt meghajlok előtted, ajkamról magasba száll Hozsánna. Ünneplek, mint Isten szent küldöttét, aki bűnösök megváltani jött, múlik már az éj, oszlik a sötétség, az igazság győz a hamisság fölött. Az országod a szeretet országa, határaidon belül békesség van, nincs szükség fegyverre, éres kardra, annak, ki hisz végtelen hatalmadba. Nagy voltod, szerénységedben tündöklik, hívő követeid ezért csodálnak, alázatod, dicsőséget hirdeti, a békét keresők mind melléd állnak. Velünk együtt a lelkem is magasztal, drága megváltom békesség királya, messze száll e virágvasárnapi dicsére, nadal, dicső nap, neved örökké legyen áldva. Amen.
De lesz Nándor virágvasárnapra. Hozsánna Jézusnak, Dávid fiának. Kiáltozott egykor a gyermeksereg. Áldott, aki ő az Úrnak nevében, felelték rá a hívő emberek. Szent lelkesedéssel virágokat szóltak az utakra, melyen Jézus elhaladt. Virágvasárnapján sok ember szívében a hit tüze éget, sálaima fakad. Mi is dicsőítsük lelkünk megváltóját, sincsünk lába elé szeretett virágot. Beszéljük el másnak, mit tetteltünk Jézus, így ünnepeljünk szép virágvasárnapot.
Köszönjük szépen, ismét meghallgatjuk a pengetőzenekar szolgálatát, azt követően I. és Eunika és I. és Gábriel szolgálatát kérjük.
Thank you. 112. és 113. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat véli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, igazság örökre megmarad. Vagyon és gazdagság lesz a házban, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, akik egyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik. Fogait csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Dicsérjétek az Úrat! Úrnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve most és mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Magasan fölötte van az Úr minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek. Kihasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, aki a magasban lakik és a mélyben néz, az égre is, a földre is. Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt. Az előkelő közé ülteti, nép előkelői közé. Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az Urat!
96. Zsoltár. Énekeljetek új éneket az Úrnak. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét. Hirdessétek szabadítását, minden nap beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek. Csodáit minden népnek, mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék. Félelmesebb minden Istennél, hiszen a népek isteneit csak bárhanyok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat, magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát. Magasztaljátok az Úr dicsőségét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba. Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőlete egész világ. Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr. Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön a ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger, a benne levőkkel. Újongjon a mező, és minden, ami rajta van, újongnak majd az erdő fái mind, amikor eljön az Úr, mert eljön, hogy ítélkezik a földön. Igazságosan ítéli a világot, páratlan a népeket.
Köszönjük szépen! Most a zenekar és az énekar szolgálatát fogjuk meghallgatni közösen. Aztán ugye a képet, amit szoktunk látni a virágvasárnapi képeken, úgy van, hogy legtöbb gyerekek vannak ott és pálmaagakkal, de vannak ott középkorak, meg idősebbek is. Úgyhogy most majd kérjük szépen az énekar és a zenekar szolgálata után Gergely Ilonka testvérnőt és Nagy Kassza Benyámint.
Virágvasárnapi ének. Kriptaként bezáruló bűnös szívek, hol a falakon ajtók nincsenek, és ablak sincs, hogy nyitott függönyén életet sugározzon be a fény. Most, hogy a télnak bilincse lehult, s földünk vállára zöld palást borult, nyissatok ti is ajtót, ablakot, bebocsátva a mennyei napot. A napot, aki betfagé alatt ezüst olajfák árnyában haladt, míg Jeruzsálem kapui előtt alázatosan látták jönni őt. Kik hozsánnára dicsőséget zengtek, ágakat szórtak, köntös terítettek, s virág esővel köntöst ászották a port, hol később csorgó verejtékbe folyt, és vére folyt a koponyák hegyén, mert szíveiktől távol volt a fény, a világosság és a szeretet, melyekért Krisztus megfeszítetett.
Egy pár gondolatot szeretnék megosztani a testvérekkel, ami mostanában velem történt, ami foglalkoztatott. Visszatérnék egy kicsit még az evangelizációra, amikor Novák Zsolt testvér volt itt, és ő beszélt, ő prédikált, és hiszem és tudom azt, hogy mindenkihez volt üzenet, mindenkihez szólt Isten. Én már péntek este elhatároztam, hogy akarok vele beszélni, de péntek este nem volt ideje, ezért szombat este sor került rá, és négy szem közt tudtam vele beszélni, és elmondtam, hogy hogy vagyok lelkileg, elmondtam, hogy mik a próbák, amiket ki kell álljak naponta, és megújulhattam azon az estén. Mondott pár tanácsot, és mondott pár hasznos gondolatot, amik megragadták a figyelmemet, aztán letérdepeltünk, imádkozhattam, én is, ő is, és letehettem a bűneimet, amik voltak akkor. Mikor felálltunk, a szemembe nézett, megölelt, és azt mondta, hogy te egy értékes ember vagy. És azt mondta, most hazamész, és az Úr fog neked adni egy igét. És az Úr adott is nekem egy igét, ez a Jeremiás próféta könyve 7. rész 3. igeverse. Így szól a seregek ura, Izrael istene. Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom a helyen. Aztán, mikor ezt megosztottam vele vasárnap reggel, mert kérte, hogy majd mondjam el, hogy mit kaptam az Úrtól, akkor azt mondja, hogy az Úr nem hiába kér tőlünk ilyet, hogy jobbítsuk meg utainkat és cselekedeteinket. Mert hogyha ezt megtesszük, akkor úgy írja, hogy veletek lakozom a helyen. Ezt lehet úgy is érteni, hogy mindörökké velünk van. Egy másik gondolat. Reggelenként egy ideje azt gyakorolom, hogy felkelek egy fél órával hamarabb, mielőtt elindulnák az iskolába, és az Úrral időt töltök, azt a fél órát az Úrnak adom. Elolvastam már a Jakab levelét, a Péter első és második levelét, most jelenleg a János leveleinél vagyok, és nagyon áldásos, nagyon hasznos számomra, ahogy egy ilyen löketed ad egész napra. Mert az egyik legnehezebb próba az életemben az az osztály. Az osztály az egy harcmező a számomra, mert meg kell álljak, mint hívő fiatal. És ez nehéz, de ahogy ezt gyakorlom, érzem, hogy erőt kapok minden napra az Úrtól. Aztán harmadik gondolatként meg szeretném említeni, hogy januártól járok teremre missziózni, minden hónapban egyszer kimegyek teremre, és szolgálok a testvérek között. Jönnek még velünk, és nagyon jó ez a szolgálat is. Megtapasztaltam a múltkori szolgálatnál is, hogy nem tudtam, hogy imaórát kell tartsak, csak egy bizonyságtevést, de utána szóltak nekem, hogy mégis jó lenne az imaóra, és ahogy úgy átformáltam a gondolataimat, amíg testvérem beszélt, addig nekem a Szentlélek megadta a gondolatokat, és meg tudtam osztani a testvérekkel. Nagyon csodálatos volt ez. Szeretnék még felolvasni egy igeverset, ami ugyancsak a Jeremiás könyvében van, a 29. rész, 11. verse. Ez az igevers nekem sokat mond, mert évek óta már ez az én mottom, és ezt kívánom a testvéreknek is. Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Amen.
Thank you.
Mindenkit szeretettel köszöntünk, aki eljött erre az emlékünnepre, amikor Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk. Hiszem, hogy eddig is már kaptunk üzenetet az Úrtól, valamivel megérintette a szívünket, de kívánom azt, hogy a következő percekben is szóljon hozzánk az Úr, gondolataink hadd legyenek az ige körül, hogy senki ne menjen el üres szívvel erről a helyről, hanem mindannyian hangolódjunk fel az Úr dicséretére, mint azok a tanítványok és az a tömeg, aki ott volt éppen azon a napon Jeruzsálemben. Most meghallgatjuk még az énekar szolgálatát, és azután pedig az igéből fogok szólni. Ünnepeink között érdekes helyet foglal el Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának az ünnepe. Ha azt kérdezzük, hogy mi jellemző erre az ünnepre, vagy hogy mi történt ezen az ünnepen, akkor nem tudunk egy szavas vagy egy mondatos választ adni, mint más ünnepekkor, például mint karácsonykor, hogy hát megszületett Jézus, vagy nagypéntekkor, hogy meghalt, vagy húsvétkor, hogy feltámadott, vagy áldozó csütörtökön, hogy mennybe ment, vagy pünköstkor, hogy a Szentlélek kitöltetett. Mert mi is történt valójában virágvasárnapon? Általában csak azt szoktuk megemlíteni, és ezt tartjuk a legfontosabb dolognak, hogy Jézus bevonult Jeruzsálembe. És érdekes ennek az ünnepnek az íve, ennek a napnak az íve. Mert karácsonykor ugye megszületett Jézus, és úgy egyre inkább nagyobb és nagyobb volt az öröm. Vagy gondoljunk csak a feltámadás ünnepére, amikor megtudták a tanítványok, hogy Jézus feltámadt, akkor ez az öröm egyre inkább és nagyobb-nagyobb hullámveréssel terjedt a hír, hogy Jézus feltámadt, és egyre inkább fokozódott ez az öröm. Viszont ezen az ünnepnapon, virágvasárnapon, mintha lenne egy hatalmas lelkesedés, és valahol beáll egy törés. És azért is olvastuk fel az egész tudósítást erről az ünnepről, hogy lássuk így kerekebben és átfogóbban azt, ami történt, mert mondhatjuk azt, hogy délelőtt történt ez a nagy lelkesedés, lehet, hogy dél körül az Úr Jézus elmondta, vagy megismételt azt a proféciát, amit Dániel proféta már megmondott több száz évvel előtte, és lehet, hogy délután vagy este felé lehetett, amikor Jézus megtisztította a jeruzsálemi templomot, amikor szintén egy proféciát teljesített be. És hát igazából Jézus nagyon tudatosan készült erre a napra. Ennek a napnak megvolt egy nagyon jól meghatározott helye Isten üft történetében. Jézus tudta azt, hogy eljött a nagy nap, az ő keresztre feszítése előtti vasárnap, amikor mindenki előtt nyilvánvalóvá akarta tenni, és főként Jeruzsálem lakossága előtt, meg az ott megjelent zarándokok előtt azt, hogy ő a megígért Mesiás, és ő a király. A rómaiak akkor nagyon pontos feljegyzéseket készítettek, mert az ő nyilvántartásukon is átment az, hogy hány áldozati bárányt vágtak le azokban a napokban. És az egyik kőtáblán, vagy kőtáblákon 2500 ilyen feljegyzést találtak, és becsülni lehet azt, hogy elég nagy tömeg volt akkor, és egy áldozati bárányt nem csak egy emberért hoztak, hanem több emberért is. Vannak olyan feljegyzések is, hogy lehettek abban az időben több mint 2,5 millióan is. Egy ilyen nagy ünnepnapon. A Biblia nem számszerűsíti azt, hogy mekkora volt ez a sokaság, de azt mondja, hogy egy nagy sokaság gyűltött össze, és Jézus elérkezettnek látta, vagy tudta az időt, hogy éppen azon a vasárnapon, éppen akkor, azokban az órákban jött el az atyától elrendelt idő, amikor ő úgy mutatkozott be a nép előtt, hogy ő a megígért Mesiás. Az evangélium beszámol arról is, János tudósít minket erről, hogy a nép már korábban is őt királya akarta tenni, és felolvasom ezt az igét. Ez közvetlenül a kenyér szaporítás csodája után történt, amikor a nép nagy lelkesedéssel szerette volna Jézust királlyá tenni. Így tudósít minket János evangélista. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Hát Jézus nem lehetett erőszakkal királlyá tenni. Jézus tudta azt, hogy ez nem az őszinte hódolat és csodálat jele, hanem emögött komoly anyagi érdekek fordulnak meg. Ugye milyen jó lenne egy olyan király és egy olyan mesiás, hogy munka nélkül, erőfeszítés nélkül kenyérhez juttatna bennünket. Hát milyen jó lenne. Nem kellene felkelni korán reggel, nem kellene dolgozni, nem kellene tenni semmit, esetleg hallgatni őt, aztán lenne kenyér bőven. Jézus nem ezért jött. Nem ez volt az ő hivatása, nem ez volt az ő fő küldetése, hogy az embereket jól lakassa. És a mennyei időszámítás szerint Jézus mindig azt tette, és akkor tette, amikor annak eljött az ideje. Gondoljunk csak arra, hogy Pál is így fogalmaz a Galata levélben, hogy amikor eljött az időnek a teljessége, akkor bocsátotta ki Isten az ő fiát. És amikor eljött az időnek a teljessége, akkor teljesítette be Jézus azt a proféciát, amit Zakariás proféta körülbelül 450 évvel azelőtt megjövendölt a Jeruzsálembe bevonuló Mesiásról. És a profécia úgy szólt, most nem akarok e körül sokat maradni, mert délelőtt bőven foglalkoztunk ezzel a gondolatkörrel, csak annyit, hogy a profécia nagyon pontosan körülhatárolta és leírta azt, hogy hogyan is vonul be ez a ez a mesiás, ez a király, és többek között azt is mondta, hogy nagy öröm és lelkesedés kíséri majd ennek a királynak a bevonulását. Hiszem, hogy az ott állók, vagy az a résztvevő sokaságban nagyon sokan voltak olyanok, akik tudtak erről a proféciáról. Lehet, hogy újra és újra mondták, és tanították erre a népet, hogy eljön majd az idő, amikor eljön a Mesiás, be fog vonulni Jeruzsálembe, és ő lesz majd a szabadító. De Jézus mégis azt kellett kijelentse, hogy nem ismerték fel. Nem ismerték fel, hogy akkor vasárnap jött el az a pillanat. Akkor vasárnap következett be a proféciának az ideje. Akkor járt le az Istentől elrendelt idő, hogy annak pontosan akkor nap és abban az órában kell bekövetkeznie. De nem így voltak a tanítványok, hanem a tanítványok rá tudtak hangolódni arra, hogy az ő megváltójuk elérkezett, és az ő megváltójuk igazából egy király és a Mesiás, bár tudjuk azt is, erről is János evangélista ír, hogy sok mindent akkor még nem értettek. Még korlátozott volt a látásuk. De valami mégis megvillant előttük. Valami mégis, nem tudom, hogy mi válthatta ki ezt a megvilágosodást náluk. Lehet, hogy az, szintén János evangélistára utalok, aki elmondja azt, hogy Jézusnak a ruhája ilyen egybeszövött ruha volt, valószínűleg fehér volt, ahogy keleten manapság is az időjárási körülmények között általában világos színű ruhát viselnek, és lehet, hogy éppen a nap rátűzött, ahogy Jézus jött le a lejtőn, aztán lehet, hogy egy ilyen méltóságteljes, diadalmas bevonulást láthattak a tanítványok, és akkor ugye a felgyülemlett emlékek és átélések hatására ez mintha egy szikra lett volna, mint amikor meggyújtjuk a kapcsolót egy sötét teremben, és egyből fénygyul a terembe, úgy megvilágosodott előttük, hogy hát a mi mesterünk igazából a király, a megváltó, a Mesiás. És Lukács evangélista azt mondja, hogy a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi juthatott eszükbe? Mi pereghetett le a szemük előtt azokban a pillanatokban? Mi táplálta ezeknek a tanítványoknak az örömét és a lelkesedését? Hogy nem csak úgy magukba, hanem úgy fennhangon, nagy szóval és hangosan dicsérni kezdték az Istent. Úgy hiszem, testvérek, hogy a tanítványoknak eszébe juthatott az a kép, az a mozzanat, amikor Jézus személyesen elhívta őket, hogy tanítványaivá legyenek. Úgy hiszem, hogy ez egy kitörölhetetlen emlék volt minden tanítvány előtt. És aki most is jelenleg Jézus tanítványa is, és aki az Úr Jézus követője, nem hiszem, hogy valamikor is el tudja felejteni azt a pillanatot, vagy azt a napot, amikor Jézus őt tanítványává fogadta. Vagy nem tudja soha elfelejteni azokat az átéléseket, amikben Jézus részesítette azóta, mióta tanítvány lett. És abban a pillanatban úgy pereghetett előttük a tanítványok előtt az, amikor egyiket a halászháló mellől, másikat a vámszedőasztal mellől, aztán másikat volt egy nacionalista is köztük, aki zelóta volt, lehet őt egy politikai szervezkedésből szólította Jézus, hogy gyere harcolj értem, és ne a nemzeti érzéseidért. Különféle helyzetekből az Úr Jézus összeszedte ezt a 12 embert, és tanítványává fogadta. Aztán az is lejátszódhatott előttük, különösen Péterre gondolok itt, akinek úgy látjuk, hogy nagyon ingatag volt a jelleme, hol fent, hol lent. Hát nagyon jókat is tudott mondani, volt, amikor nagyon mellé fogott ugye mai nyelven, ahogy mondjuk, hogy bebeszólt az Úr Jézusnak, de Jézus helyreigazította, helyretette. Aztán ott volt ugye János és Jakab, akik úgy néztek ki, hogy nem voltak annyira ingatagok, mint Péter, de őket is egyszer úgy elkapta a heveskedés, amikor nem kaptak szállást egy samáriai faluban, hogy eszükbe jutott Illés próféta, hogy uram, ahogy Illés kér tüzet, hogy égesse meg az embereket, hát égesse meg ezeket a samáriaiakat is. És hát Jézus, hogyha engedett volna az ő kívánságuknak, ugye akkor a samáriai missziónak vége, akkor oda többet az evangéliummal nem mertek volna, és Jézus szeliden szépen helyreigazította őket, és azt mondta, hogy hát nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. És hát érdekes az, hogy ők, akik tüzet akartak kérni, hát éppen János vitt el az evangéliumot Samáriába. Ugye a Jóisten így fordította a dolgokat, miután Fülöp ott prédikált, hát János volt az egyik, aki elment aztán, és tovább segítette az ott megtérteket. Aztán gondolhatunk Mátéra is, aki ott volt ebben az ünneplő sokaságban, és emlékezett arra, hogy Jézusnak csak egy szót kellett szólnia, és elindult az ő követésébe. Ott hagyott mindent, és elindult. Hát a Biblia azt mondja, hogy igazából azt táplálta a tanítványok lelkesedését ezeken kívül, hogy eszükbe juttottak azok a csodák, amiket Jézus tett. Abban az időben a tanítványság azt jelentette, hogy valósággal éjjel-nappal együtt voltak a mesterükkel. Ott ettek, ott aludtak, ott tisztálkodtak, és ott folyt le az életük a mester jelenlétében. És hallották hónapokon és éveken keresztül Jézus tanítását, és látták az ő csodáit. Látták azt is, hogy Jézus hogyan viszonyul egy-egy konfliktus helyzethez. Amikor például provokálták a nép vezetői, hogy Jézus milyen bölcsen felelt. Látták azt, hogy Jézus milyen szeretettel fordult az elesett emberek felé. És látták azt, hogy milyen csodákat vitt véghez Jézus. Ezelőtt, a tudósítás előtt nem sokkal olvassuk azt, hogy Jézus feltámasztotta Lázárt. Hát ilyet még nem láttak. Ilyet még nem láttak, hogy egy negyednapos halottat Jézus fel tud támasztani. És érdekes volt az időzítés is, mert a zsidók úgy hitték abban az időben, hogy a halál után még 3 napig a lélek ott marad a testben. És miután letelik a 3 nap, akkor a lélek elhagyja a testet. És Jézus tudatosan kivárta ezt az időt. Nem ment ebbe a 3 napba, ehhez a halottas házhoz. Mert akkor lehet mondhatták volna azt, hogy hát még a lélek benne volt, tetsz halott volt, nincs ebbe semmi csoda. Hanem Jézus megvárta, és amikor a nővérek szemrehányással illették Jézust, hogy uram, hát elkéstél, hát hamarabb kellett volna jönni, még a lélek benne volt, vagy még legalább, ha súlyos beteg is volt, el kellett volna jönni. De Jézus azt mondta, hogy ez a betegség nem halálos. Ez arra való, hogy Isten neve megdicsőjön. És tudjuk azt, hogy Jézus milyen csodát tett. Vagy ott voltak a messiási csodák, mert a rabbik annak idején azt tanították a népnek, hogy van legalább 3 csoda, amit csak a messiás tud elvégezni. Senki más, csak ha eljön a messiás. És ez a 3 csoda volt a leprások meggyógyítása, a néma ördög kiűzése és a vakon született ember meggyógyítása. És éppen az ezelőtti részekben olvassuk azt, hogy Jézus nem egyet, hanem egyszerre 10 leprást gyógyított meg. És nem olvasunk sehol feljegyzést arról korábban, hogy valaki is Mózes idejétől kezdve Izrael népe közül, aki leprás lett, meggyógyult volna. Naamánról olvasunk még, de ő nem tartozott Isten népe közé. De mikor eljött a messiás, mert ez egy gyógyíthatatlan, halálos betegség volt, amikor eljött a messiás, akkor a leprásokat is megtisztította. És a tanítványok látták és tudták ezt. Aztán még egy csodát szeretnék elmondani, szintén az előző részekbe jött Jézushoz egy ember, akit úgy ismerünk, hogy a gazdag ifjú, és tudjuk a történetet, hogy végződik, hogy végül Egy jó beszélgetés során is szomorúan megy el ez az ember az Úr Jézustól, és azt mondja, az volt a végkövetkeztetés, hogy milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. És mintha az lenne a végkövetkeztetés, hogy szinte lehetetlen egy gazdag embernek bejutni az Isten országába. Mert könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek az Isten országába bejutni. És akkor a tanítványok, mint azt mondták, vagy úgy értették volna meg, hogy ez lehetetlen. Igazából lehetetlen. De Jézus azzal biztatja őket, hogy ami embereknél lehetetlen, az lehetséges az Istennek. És mi történik nem sok idő múlva? Megtér egy nagyon gazdag ember. Megtörténik a csoda. Ki volt ez a gazdag ember? Zákeus. Éppen ennek a résznek az elején olvassuk, ahonnan olvastuk ezt a virágvasárnapi tudósítást. Egy számkivetett, egy kiközösített, és a saját népét kizsákmányoló ember üdvösséget talált Jézusnál. Mert a király, a dicsőséges király, a Mesiás, aki annyi és annyi csodát tett, az, ami embereknél lehetetlen volt, véghez vitte ezt a csodát ennek a gazdag embernek az életében. És tudjuk azt nagyon jól, és szoktunk is erre hivatkozni, hogy milyen példaértékű volt Zákeusnak a bűnvallása, és milyen példaértékű volt Zákeusnak a bűnrendezése is. Nem csak annál maradt, hogy megvallotta a bűneit, hanem azt mondta, hogy megvallom, de el is rendezem. És akit becsaptam, akit kizsákmányoltam, akit megsértettem, ahol rossz nyomokat hagytam magam után, elmegyek, és jóvá teszem. Ez is egy csoda, és minden megtérés igazából egy csoda. Nem csak az csoda, hogyha valaki egy gyógyíthatatlan betegségből meggyógyul, hanem az is egy hatalmas csoda, amikor valaki a bűn fogságából, a bűn rabságából megszabadul. És a tanítványokból úgy kitört ez a lehet évek óta felgyülemlett öröm, ez a jó értelembe vett feszültség, és amikor meglátták a Jeruzsálembe bevonuló Jézust, akkor úgy kitört belőlük ez a magasztalás, ez a dicsőítés, és dicsőítették Istent azokért a csodákért, amiket Jézus tett az ő szemük láttára. Hozzuk közelebb az igét magunkhoz, mert a virágvasárnap nem csak arról szól, hogy megemlékezünk egy körülbelül 2000 évvel ezelőtti eseményről, hanem arról is, hogy jelenleg a ma élő tanítványok életében mi táplálja mi örömünket? Mi táplálja mi lelkesedésünket? Mert úgy hiszem, hogy a rendes hívő élet, vagy ahogy egy könyv címe szól, hogy a normális keresztény élet, azt hiszem van egy ilyen című könyv, hogy a normális keresztény élet, az örömről szól. A Jézus iránti lelkesedésről és odaszállásról. És látjuk azt, hogy voltak itt valami falcs hangok is ebben az éneklésben, akik félreverték, vagy félrevitték volna ezt a dicsőítést, és azt mondták az Úr Jézusnak, hogy utasítsd rendre a tanítványaidat, mert rendetlenkednek. Hát úgy hiszem, hogy nem a tanítványok rendetlenkedtek, hanem akik ilyeneket mondtak. Mert azért rendes hívő életet, vagy annak van rendben az élete, aki tud örülni Jézus csodáinak. És hát szeretnék egy néhány dolgot elmondani, hogy mi táplálja a mi örömünket és a mi lelkesedésünket. Hát elsősorban, testvérek, úgy hiszem, hogy a lelki szabadság, amit Jézus Krisztusban, ami megváltónkban, ami urunkban, ami királyunkban kaptunk. Úgy hiszem, hogy Istennek az egyik legnagyobb ajándéka ez, amikor valaki megszabadul a bűnnek a nyomasztó terhétől, a rossz lelkiismerettől, és helyre jön a kapcsolata emberekkel és Istennel. Sok lehetőségem vagy lehetőségünk van beszélgetni a körzetben emberekkel, olyan emberekkel, akik vágynak megtérni, akik vágynak az Úr népéhez csatlakozni, és látjuk azt az őszinte vágyat a szívükben, hogy szeretnének hívők lenni, és szeretnék a megkötözöttségeiktől megszabadulni. És hát nagyon sok esetben azt látjuk, hogy, úgy fokozatosan próbálják ezt tenni. Úgy kisebb lépésekben. És úgy el kell magyarázzuk nekik sokszor azt, amit János apostol mond az evangéliumban, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És hát találkoztunk több olyan esettel is, amikor beszámoltak arról, hogy egy pillanat alatt az Úr megszabadította őket. A cigarettától, az italtól, a haragtól, a gyűlölettől nem kellett évek elteljenek ahhoz, hogy lassan-lassan lehagyjuk az indulatosságot, lassan-lassan lehagyjuk a cigarettát, lassan-lassan lehagyjuk az italt, lassan-lassan a haragot, hanem az Úr megszabadította őket. Csodálatos az Úrnak a szabadítása. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletes lett valaki, de látható az életében az az öröm és az a lelki szabadság, hogy az Úr elvette, hogy az Úr szabadította meg. Mert Istennek hatalma van, neki elég egy szó, elég, ha szól egy szót, és valami csoda zajlik le egy ember életében. Aztán a lelki szabadságon kívül feljegyeztem még azt is, hogy ami táplálja mi örömünket, az, hogy az Úr meghallgatja imáinkat, és csodálatosan válaszol azokra. Az egyik bizonyságtevésben, Benni, ahogy bizonyságot tett, én is szeretnék kicsit az evangelizációra visszautalni. Hát hálásak vagyunk, úgy hiszem az egész gyülekezet elmondhatja azt, hogy hálásak vagyunk azért, ami ezen a néhány napon történt itt a közösségünkben. Hálásak vagyunk, akik azokban a napokban tértek meg. Hálásak vagyunk azért, akik azokban a napokban újultak meg. Hálásak vagyunk azokért az elhatározásokért, amiket ezek a szolgálatok váltottak ki a Jóisten jelenlétében. Mert nem emberről van itt szó. Éppen történetesen Novák Zsolt testvér szolgált, de az Úr megáldotta az ő szolgálatát. Kiáradt a Szentlélek ebbe a gyülekezetbe, ebbe a terembe, és éreztük Isten drága jelenlétét. És csodaként éltük azt meg, hogy Isten munkálkodott közöttünk. Legyen áldva az ő szent neve. És dicsőség legyen neki ezért. Aztán azt is szeretném itt megemlíteni, hogy az is táplálja a mi örömünket, a tanítványok örömét, hogy érezzük azt, hogy a megváltó velem személyesen is foglalkozik. Nem csak úgy általában egy nagy közösséggel, egy nagy gyülekezettel, 200 vagy 300 taggal, hanem az Úr lebontja úgy személyesen, és megszólít személyesen. És valami csoda ez is, ha belegondolunk abba, hogy itt nem vagyunk olyan sokan a föld lakosságához képest, de Isten mégis személyesen ismer mindegyikünket. A 7 milliárd, vagy a több mint 7 milliárd embert. Valami csoda az, hogy ő ismeri a mi életünket, a mi problémáinkat a legapróbb részletekig. És ha engedjük, hogy az Úr megszólítson, ha engedjük, hogy foglalkozzon velünk, akkor valami csoda játszódik le a mi bensőkben, a mi életünkben. Ilyen csodálatos megváltunk és királyunk van nekünk. És hát szeretnék én is elmondani egy személyes bizonyságtételt, szintén az evangelizációhoz kapcsolódóan. Nem voltam itt vasárnap délelőtt, amikor Novák testvér szolgált, a körzetben voltam, de visszahallgattam azt a szolgálatot, és hát nagyon nagy áldást jelentett a számomra. El kell mondjam azt a testvéreknek, hogy bár tudom és tudtam azt az igei igazságot, hogy a hívő élethez hozzátartozik a rendszeres bőtölés az imádságon kívül, de éveken át nem bőtöltem rendszeresen. És hát ennek volt egy oka. Mégpedig, hogy amikor bőtöltem, akkor nagyon erősen megfájult a fejem. Hát megvan ennek biztos az élettani magyarázata, hogy van, akinek megfájul a feje, van, akinek nem fájul meg. Hát én abban a kategóriában vagyok, hogy nagyon-nagyon erősen megfájul a fejem. És akkor úgy gondolkodtam magamban, hogy én imádkozom, én elmondom az Úrnak, és Hát az Úr biztos meghallgatja az imád bőtölés nélkül is. És hát amikor hallgattam ezt a szolgálatot, lehet emlékeznek a testvérek is, hogy Eszter királynéiról, Eszter könyvéből vette az alapigét Novák testvér, és többek között elmondott egy olyan gondolatot, hogy amíg fontosabb neked az, hogy mi lesz veled, annál, hogy mi lesz másokkal, addig nem vagy jól lelkileg, nem vagy a helyeden. Amíg a saját érdekeidet nézed más emberek érdekén felül, addig nem vagy a helyeden. És testvérek, ez engem nagyon mélyen megérintett akkor, és az Úr lelke megfeddett, hogy hát én egy kis fejfájásért akkor soha ne vállaljak bőtöt. Hát nem maradhatok tétlen, és nem maradhatok ilyen állapotban, amíg annyi ember éppen gyülekezetünkben is az Úr Jézus nélkül él. És tudom, hogy ez íge, ezt mondja Jézus, hogy vannak olyan lelki állapotok, amiken csak az imádság és a bőtölés segít. És hát elmondhatom a testvéreknek azt, hogy hát azóta különösképpen két szemét az Úr a szívemre helyezett, hogy bőtöljek és imádkozzak a megtérésükért. És hát szeretném ezt tenni, amíg az Úr ehhez erőt ad, és amíg meglátom az Úr szabadítását. Mert én ezzel a hittel teszem. Ezzel a hittel vállalom ezt a szolgálatot, és nem azért mondom ezt testvérek, hogy ez dicsekvésképpen, mert tudom, hogy vannak sokkal nagyobb áldozatot vállaló testvérek ebben a közösségben, mint én. De lehet, hogy valakinek segít ez. Hogy fogjunk össze és bőtöljünk azokért, akik még fogságban vannak, akik még nem énekelhetik el azt, hogy az én dicső királyom Jézus, hanem akik még lelkileg nem szabadok. És arra is rájöttem az utóbbi hetekben, hogy a fejfájásban is van legalább két jó dolog. Az egyik az, hogy hát ha nem fájna soha a fejem, akkor olyan könnyedén átmennék egy bőtnapon. Akkor fel se venném. Hát mi van abban? De kell egy kis áldozatot is vállalni azért. És a másik dolog pedig emlékeztet arra, hogy Istennek mennyire fáj az, hogy az emberek nélküle élnek. Az emberek tőle távol élnek. És ahogy olvastuk a virágvasárnapi ünnepléshez, az is hozzátartozott. Bár Jézus nem hiszem, hogy ünneprontó akart lenni, de Jézus tudta azt, hogy ezen az ünnepen nyilvánvalóvá kell tenni egy másik proféciát is, amit Dániel könyvében találunk, és szeretném ezt felolvasni. 77 van kiszabva népedre és szent városodra, hogy megszűnjön a törvényszegés, és véget érjen a bűn, eltöröltessék az álnokság, és eljöjjön az örökkévaló igazság, lepecsételjék a prófétálást és a látomást, és felkenjék a szentek szentjét. Tudd meg azért, és gondold meg. A Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van. Újra megépítik az utcákat és a kerítéseket, mégpedig viszontagságos időkben. A 62 hét elmúltával pedig kiirtják a Messiást, és senkie sem lesz. A várost és a szent helyet pedig elpusztítja a következő fejedelem népe. Vége lesz, mint egy vízözön által, és eldöntött tény, hogy pusztán áll a háború végéig. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felénél véget vett a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán jön pusztítva, míg rá nem szakad a pusztítóra az elvégeztetett pusztulás. Ez egy képes beszéd, és nem akarok belemenni a hét meg a hetek magyarázatába, de Jézus erre a proféciára utalt akkor, amikor kimondta és megerősítette, amikor úgy lecsitult már a népnek a lelkesedése, és elmondta azt, és úgy hiszem, hogy majd megszakadt Jézus szíve, amikor ki kellett mondja ezeket a szavakat. Amikor népe és Jeruzsálem jövőjére gondolt. És Jézus látta maga előtt azt, hogy Krisztus után 70-ben, amikor Vespasianus volt a császár, ő elment egy egyiptomi hadjáradra, de a fiát Tituszt, aki hadvezér volt, elküldte Jeruzsálembe, és egy viszonylag rövid ostrom után Jeruzsálem elesett. És úgy, ahogy Jézus megjövendölte, hogy ott kőkövön nem maradt. Nagyon sok embert meggyilkoltak, lerombolták, a földé tették egyenlővé Jeruzsálemet, és tudjuk azt, hogy az a templom a mai napig se épült újjá. Éppen a tegnap reggel volt a vezérfonalban az az ige, hogy lesz egy idő, amíg Jeruzsálemet a pogányok tapossák. És még ez az idő tart. És még az ő népen nem tért vissza is, és nem ismerte el őt, mint Mesiás. És Jézus látta népének a több évszázados hányattatását. Még annyit szeretnék megemlíteni, úgy, ahogy utána néztem a Hozsánna szó jelentésének. Mi többnyire úgy értelmezzük, vagy úgy gondoljuk, hogy ez a szó csak egy dicséretet jelent, de igazából ez egy segélykérő imádság. És a Hozsánna szó azt jelenti, hogy szabadíts meg, segíts meg. És testvérek, arra gondoltam, hogy egyfelől a tanítványok szívébe ott van a csodára való emlékezés, és ha van ilyen a szívünkbe, amire emlékezhetünk, akkor mindjárt imádság keretében elmondhatjuk és magasztalhatjuk az Urat. De a tanítványok szívében ott van az is, a visszatekintés mellett ott van az előretekintés. Vagy a jelenlegi problémák, a jelenlegi családi problémák vagy nehézségek, akár lelki természetű, akár anyagi természetű problémák. És amikor azt mondjuk, hogy Hozsánna, akkor azt mondjuk, mint ami a 118. Zsoltárban van, hogy Uram, segíts most! Uram, adj jó előmenetelt! Mert vannak megtorpanások, vannak hanyatlások, vannak elrontott kapcsolatok, rokoni kapcsolatok, testvéri kapcsolatok, vannak elakadások különféle területeken, és hadd mondjuk ezt ma délután, testvérek, hogy Hozsánna! Uram, segíts most! Uram, adj jó előmenetelt! Mert szeretnék kimozdulni ebből a lelki állapotból, szeretnék több lenni, és szeretnék nem csak a csodákra emlékezni, de tovább is jutni a lelki életben. És olyan nagy példa előttem Pál apostolnak a hozzáállása, aki le tudta írni azt, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek, de aki el tudta mondani azt is, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen való az én szívemnek a fájdalma. Az én rokonaim miatt, az én testvéreim miatt, akik még nem ismerik az Urat. Virágvasárnap ez történt. Nem csak a lelkesedésnél akart megmaradni az Úr Jézus és az emlékezésnél, hanem azon is, hogy minél több ember legyen az ő igazi tanítványa. És Jézus figyelmeztetésként mondta azt el, hogy aki nem fogadja őt el királyának, az mindörökre el fog veszni. Jön a pusztító, és mindörökre el fog veszni. De hála legyen az Úrnak, hogy ma délután még egy kegyelmi délután, egy kegyelmi alkalom van. Imádkozni.
Thank you.
megváltunk, köszönjük mindazokat az áldásokat és csodákat, amiben részesítettél bennünket, személyesen is, a családban is, gyülekezetünkben is. Urunk, olyan nagy a te szereteted és a te kegyelmed, hogy nem is tudjuk mi ezt megfogalmazni, nem is tudjuk mi ezt elképzelni. Köszönjük, hogy szüntelen árad felénk a te szereteted. És Urunk, köszönjük ezt a mai napot is. Köszönjük, hogy emlékezhetünk arra, hogy bevonultál Jeruzsálembe is. Emlékezhetünk arra, hogy milyen csodálatos volt ez az isteni időszámítás, és hogy mindent az Atya parancsára és az Atya akarata szerint tettél. Urunk, köszönjük, hogy az igazságot sem hallgattad el. Azt, hogy nehéz idők következtek népedre, és nehéz idő következik mindenkire, aki nem fogad el téged királyává. Köszönjük, Úr Jézus, hogy még ma este felajánlod a kegyelmi lehetőséget. Uram, segíts, mindannyian megragadjuk ezt. Ne kelljen elveszni amiatt, hogy nem fogadjuk el a te kinyújtott karodat. Uram, köszönöm, hogy boldogságot, örök életet, új életet akarsz adni. Uram, segíts, hogy hátat fordítsunk mindannak, ami elszakít tőled. Lemondjunk arról, hiszen megéri egy dicső király érdekében. Urunk, köszönjük, hogy ha te szólsz, akkor csoda történik a szívünk mélyén. Segíts, hogy ezt a csodát mindannyian átéljük, megtapasztaljuk. És kérünk a következő napokban is, a következő estéken is szólj hozzánk, és hangold fel, és készítsd el mindannyiunk szívét a következő ünnepre. Urunk, köszönjük, hogy meghallgattál. Legyen ért áldva a te neved. Amen.